Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg, kedves testvérek, utolsóként ennek a mai vasárnapnak az evangélium ige szakaszát, Lukács evangélium a 18. fejezetében.
Azután Jézus maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a proféták az emberfiáról megírtak. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik. De a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem értettek ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Történt pedig, hogy amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út mellett, és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, és kérdezősködött, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik pedig előmentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajta! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy újra lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, a hitet megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt dicsőítve Isten. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Isten.
Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, hát ma az új teremtés együtt zenél itt ezen az istentiszteleten, talán föltűnt többeknek, hogy Lídia, a kántorunk szabadságot kapott, ő az, aki itt vakként szokott itt lenni az istentiszteleten, és vakon is eltalálja a billentyűket, és ő szokott játszani. Most nincs itt, viszont helyette a történetben van egy vak szereplőnk. De hogyha jobban megnézzük ezt a történetet, és jobban odafigyelünk, hogy Lukács milyen érdekesen fűzi össze ezeket az epizódokat egymás után, akkor kiderül, hogy valójában hát ő az egyetlen, aki lát. Nem a végén, hanem már az elején is. Kétféle vaksággal találkozunk ugyanis itt ebben a történetben, kétféle vakság áll egymással szemben. Az elején arról olvasunk, és ezért került ide ez az ige többek között, mert Jézus harmadszor jelenti be azt, hogy elindulunk Jeruzsálem felé, fel kell mennem Jeruzsálembe, és konkrétan szóról-szóra elmondja, hogy mi fog vele történni. Nem kertel, nem példázatokban beszél, nem képekben beszél, nem úgy a sorok között beszél erről a dologról, hanem elmondja, fölmegyünk, ott meg fognak ölni, meggyaláznak, megkínoznak, leköpnek, a végén meghalok. És harmadnapon fel kell támadni. Hát ezt is megmondták a proféták. És nagyon érdekes, emlékszünk, hogy mivel fejeződött be ez a rész, azzal, hogy a tanítványok viszont nem értették. Süketek és vakok voltak arra, hogy megértsék, hogy miről van itt szó. Fogalmuk nem volt. Ők elindultak, megyünk föl Jézussal Jeruzsálembe, szerintem lelkesedtek is egy kicsit erre az egészre, mert újra és újra megkérdezték tőle, hogy Uram, hát te vagy a messiás, ugye? Ezt azért mi sejtjük, ha ők még nem is tudják, de hát akkor ez azt jelenti, hogy hamarosan itt királyságot alapítasz. Kisöpröd innen a rómaiakat, végre visszáll az, amiről a proféták szóltak. Hát Jézus sokat szólt a profétákról, idézte, tudjátok, megmondták a proféták. Hát ezt is megmondták, akkor végre megyünk Jeruzsálembe. Végre megtörténnek ezek a dolgok. És talán ott ábrándoznak, Jakab és János már szövegetik a terveket, még nem mentek oda Jézushoz, de már úgy egymás között beszélgetnek, hogy figyelj már, milyen jó lenne, Jézus lesz a király, mi meg a miniszterei. Egyik oda, a másik oda. Te melyik akarsz lenni? Belügyminiszter? Hadügyminiszter? Mi akarsz lenni? Ugye? Szövik a terveket, hogy de jó lesz, mi leszünk ott a tisztségviselők. Hát a többieknek is hagyjunk valamit. Jó, hát ővé lesz az oktatás, ugye az úgy érdekes. Ugye? Tehát, hogy lelkesednek erre a dologra, és nem értik, hogy miről van itt szó. Boldogságról, békességről, győzelemről ábrándoznak. Mi fogunk felülkerekedni? Végre. és nem mi leszünk az elnyomottak meg a szegények, hanem végre megoldódik ez az egész. És ráadásul, ami azért egy izgalmas dolog, gondoljunk ebbe bele, hogy úgy képzelik ezt az egészet el, hogy Jézus megy, bemasírozik, mi megyünk utána, kivívja a győzelmet, pik-pak, és mi meg beülünk a miniszteri bársonyszékbe. Szerintem az fél ország most erről ábrándozik, de lehet, hogy még többen is, meg még a határon túlról is, hogy így oldódik meg az életük, mert 5,2 milliárd a lottó ötös. Úgyhogy most háromszor annyian veszik már a lottó szerint, meg háromszor annyi játék van, múlt héten hallottam, mert erről ábrándoznak sokan, hogy így fog megoldódni az életem összes gondja. Meg még iskolát is építünk belőle, igazgató asszony, szeretnénk mi is egy ilyen lottó ötöst kapni, mert hogy fölépítsük az általános iskolát. De jó lenne, végre az ölünkbe hullana, de Isten nem engedi ezt, kedves testvérek, itt küszködünk évek óta, hogy fölépülhessen az új általános iskola. Hát azért, hogyha valaki megnyeri, elfogadunk egy kis támogatást, de nem ez az Isten útja. A tanítványok is erről ábrándoznak, de nem ez az út. Lefelé kell menni az Úr Jézusnak. És ez a megdöbbentő, és ezért sem értik ezt az egészet. Nem értik, hogy ennek a tervnek, ami az ő fejükben van, mi köze van a szenvedéshez, a kínlódáshoz, meg a halálhoz. Hát nem, hát itt győzelemért megyünk oda. És ha Jézus a messiás, akkor ezt nyilván ő el is tudja intézni. Hallottuk már ezt a gondolatot, vagy mondtuk már, kedves testvérek? Hát, hogyha Isten tényleg Isten, akkor miért nem oldja már ezt meg? Akkor miért nem spórolhatnánk már ezt meg, azt meg? Milyen jó lenne a dolgozatokra is így készülni, nem? Imádkozom kettőt, megvan a matek ötös. Ennyi. Hármat, akkor csillagos is. Ugye? Mert Isten megoldhatja. Én is sokat ábrándoztam erről, kedves gyerekek, hogy de jó lenne, ha nem kéne megtanulni, csak így betöltenék az információt, és menne a dolog. És közben meg ott kellett ülni a könyv fölött, meg gyakorolni kellett a zongorára, meg mindenféle ilyesmi. Utáltam. Nem akartam szenvedni. És akkor itt van ez a vak ember, akit úgy félretessékelnek, kérdezősködik, hogy mi történik. Hát itt megy el a názáreti. Csak így emlegetik. A názáreti Jézus, az a tanító, tudod, hát az ács fia. Na, egész jókat szokott mondani, ugye? Azért mennek ilyen sokan utána. De nem tő, az ács fia, a názáreti. És akkor elkezd kiabálni ez a vak. És kedves testvérek, ezért írta le Lukács ezt a történetet ide. Mert nem azt kiáltja, hogy názáreti Jézus, állj meg. Nem azt kiáltja, hogy Jézus, Dávid fia. Dávid fia. Rólad szólnak a proféciák. A Dávid fia, aki tényleg a messiás lesz. És ez a vakember, ez, én nem tudom, hogy ezt honnan vette, ezt nem mondták ott neki az evangéliumban, de tudta. És ezt kiabálja ott Jézus után. Ez a kulcsmomentum, mert ő már látja, hogy itt nem egyszerűen egy tanítóról van szó, vagy egy hadvezérről van szó, hanem itt arról van szó, aki megváltoztathatja az életét. És így is történik. Ő az egyetlen, aki ezt látja. Senki más nem lát még a szemétől, ők csak a földi Jézust látják maguk előtt. Még elég sok mindennek kell történnie, hogy lássák ők is a lényeget. Kedves testvérek, itt vagyunk a böjt kapujában, és azért van itt előttünk ez az ige, mert ilyenkor mindig föltételik a kérdés számunkra, hogy megyünk-e, követjük-e Jézust, megyünk-e utána, vagy innen távolról szemléljük a dombtetőről, hogy ő lemegy, alászáll a mélységbe, és szenved. Hát ez hozzánk nem áll igazán közel. Mi jobban szeretjük a kényelmet, mi megvárjuk, hogy ő ezt végrehajtsa, nem megyünk utána. Szeretnénk boldogságot, de összekeverjük a boldogságot a kényelemmel. Nemrég hallottam ezt a nagyon nagy bölcsességet, hogy a mai világgal ez az egyik nagy baj, hogy sokan a boldogságot összekeverik a kényelemmel. És ez már akkor is úgy volt, itt a tanítványok példája interre. A boldogság az nem kényelmes úton jön el, hanem az a szenvedések útján, hogy Jézus megmutatja ezt. És hát összekapcsolódnak ezek az igék, arról hallottunk az előzőkben, hogy a szeretet az egyetlen út, a szeretet, ami mindent eltűr, mindent remél, mindent hisz, mindent odaad, ez az egyetlen út. És hát ezt is meg kellett ott harcolni. És kedves testvérek, amiért ez nagyon izgalmas, hogy úgy tűnik az evangéliumokból, hogy Isten számára is ez volt az egyetlen út. Hiába okoskodunk mi, hogy hát megoldhatta volna máshogy is. Nem. Mert az Isten igazságos és szerető Isten, és egyikből se tudott engedni. Ha igazságot választja velünk szemben, akkor belepusztulunk. A szeretetet választotta, és ő pusztult bele. Ez a keresztnek az üzenete. A szeretet volt számára, és az egyetlen vállalható út. És kedves testvérek, hát a kérdés az, látod az igazságot, látod-e ezen keresztül a te életedet, a szenvedéseidet, a kérdéseidet, a kríziseidet, mindazt, amivel szemben állsz, hogy Jézussal megyek végig ezen az úton. Jézussal, aki nem a halálba érkezett meg, hanem aki utána feltámadt, és mi ezt tudjuk. Most már mondhatjuk, hogy könnyű, de nem könnyű. Pál apostolnak se volt könnyű. A következő néhány percben azt fogjuk majd látni, hogy a halál és a feltámadás után is ezzel meg kellett küzdeni. Meg kellett vakulnia az ő szemeinek ahhoz, hogy meglássa az igazságot. Hogy belássa, hogy az az Isten mit gondol az igazságról, akinek a nevében ő mindenféle véres dolgokat tett. Ahhoz, hogy el tudja mondani, hogy a szeretet az egyetlen út, végig kellett mennie ezen a hosszú, hosszú kacskaringós úton.
A Szentlélekkel. Sajnod, testvér.
Azt írja a Biblia, hogy mint a pikkelyek estek le a szeméről a vakságnak ezek az akadályozói, és végre látta az igazságot. Megkeresztelkedik, a régi élete alámerül, és meghal, hogy egy egészen új életet kezdjen, ennek a képe van itt. És az Úr Jézus minket is erre hív, hogy egészen máshogy lássunk, hogy végre lássuk az igazi önmagunkat, és lássuk az Isten igazi valóját, ne úgy, ahogy mi elképzeljük, meg ahogy mi gondoljuk, hogy neki milyennek kellene lenni, és hogy lássuk az Isten igazságos szeretetének szemüvegén át, ne csak magunkat, hanem embertársainkat, osztálytársainkat, pattársainkat, ellenségeinket, az egész világot. Jónásra és úrvacsorára készülünk a következő néhány percben. A keresztség mellett ez is ennek a megújító, vagy ennek a megújulása, erre való megújulás van ebben a szentségben. Luther énekét fogjuk majd énekelni. Életfánkon bőven megteremjen a szeretet és a jóság igazi gyümölcse. Ez az Isten ajándéka. Hát imádkozzunk, hogy milyen legyen ez az ajándék. Mennyi atyánk, ilyen sokszor elvakít minket a saját büszkeségünk, önérzetünk, kényelem szeretetünk, igazságérzetünk, néha a feléd érzett hamis, furcsa szeretet is vakká tesz, őrült dolgokra vagyunk mi is képesek, nem vagyunk ezzel egyedül, láthattuk itt Saul példáján, vagy a tanítványok példáján, vagy Ámosz korában. Köszönjük, hogy a te szereteted számára megnyílt egy másik út, hogy leeshetnek a pikkelyek a szemünkről, hogy láthatjuk, hogy ott a kereszten te megváltoztattad a dolgok menetét, és ez egy élhető élet. Kérünk, hogy hadd teremje meg ennek a gyümölcse mi életünkben is, a te kegyelmedből. Amen.